Sasvári Nórával folytatjuk a beszélgetést Dél-Afrikáról. Sok mindenről beszélgettünk már az előző részben. Egy afrikai országba turistaként szívesen látogat az ember, de ha most belegondolok abba, hogy életvitelszerűen kell megszokni az ottani standardeket, akkor az már lehet, hogy egy kicsit más fényt ad ennek az országnak. Hogyan élted meg az ottani közbiztonságot? Okozott-e ez benned valamilyen félelmet? Megmondom, miért kérdezem. Amikor én Dél-Afrikában és pont Fokvárosban jártam, akkor a szállodából kilépve 3 métert mentem, és rögtön elém penderült a szálloda biztonsági menedzsere. Ugye már számomra ez is érdekes volt, hogy láttam a badge-et az öltönyén, hogy biztonsági menedzsere van egy szállodának, aki arra figyelmeztetett, hogy azért ne nagyon induljak én itt el, telefonomat ne vegyem elő, ha megtámadnak, adjam oda a pénzt, ami nálam van, és ezen a számon hívjam őt. Egyébként az utcán mindenhol, minden sarkon, minden zebrán egy rendőr vagy biztonsági őr állt. Te hogy éled ezt meg, Nóra? Vagy hogy élted meg akkor?
Igen, ez egy érdekes dolog. Én korábban éltem a Karib régióban 19 évesen, úgyhogy nekem annyira nem volt, tehát hogy nem féltem az emberektől. Én is megkaptam ezeket az instrukciókat, hogy ne sétáljál, vagy ne oda sétáljál. Az tény is való, hogy Fokvárosban tudni kell, hogy hol járhat az ember turistaként szabadon, és melyik azok a kerületek, amiket elkerüljön. De azt gondolom, hogy ez a világ egyéb nagyvárosaiban is így lehet. Nekem is volt, mai napig van egy barátom, aki mindig mondja, hogy ja, és hogyan jössz a találkozóra, és mondom, hogy hát sétálok, akkor felveszlek, elviszlek. Én mondom, jó, odafele szeretnék sétálni, mert azért én szeretek mozogni, meg én nekem fontos az, hogy lássam, hogy hogyan lüktet vagy változik a város, de hogy azért a sötétedés után én sem vagyok ilyen bátor, akkor mindig taxival, Uberrel, vagy valaki hazadob, tehát ez is egy ilyen szocializációs dolog, hogy ott soha senkit nem hagyunk, mindenkiről tudjuk, hogy hogy megy haza, és ez nem a személyes terébe való beavatkozás, hanem csak azt szeretnénk tudni, hogy biztonságban hazaért.
Igen, az, hogy milyen nehézségekkel küzd az ország, arról a híradásokban nagyon gyakran hallunk, ugye nagy a szegénység, a bűnözés, a munkanélküliség. És ahhoz, hogy mondjuk mindezt megértsük, talán érdemes beszélni arról a gazdaságról, arról a politikai múltról, ami az országban mondjuk az apartheid rendszer idején volt, és az azt követő időszakban.
Igen, ez egy nagyon-nagyon összetett a dél-afrikai történelem és a gazdaságnak az alakulása is. Tény és való, hogy az apartheid örökség, ugye az apartheid rendszert, tehát jövőre lesznek az első szabad választásoknak a 30. évfordulója, tehát az azt jelenti, hogy egy ilyen 30-35 éve kezdődött a rendszerváltás. Így van egy elnyomó rezsim, ami ugye a bőrszín alapján különböztette meg a lakosait, annak a felszámolása, és egyfajta nyitottabb gazdaságra, társadalomra történő átállás, aminek azért ott sem megy ez felhőtlenül, hiszen vannak gazdasági visszaélések. Ugye az apartheid rendszer az arra épült fel, az igazán szigorú elkülönítési szabályok azok a második világháborút követően jöttek be az ország életébe, és arra épült ugye, hogy az olcsó munkaerőt az valamilyen módon biztosítják, mind a nagy farmoknak, mind pedig a bányáknak, amikre az ország gazdasága alapult. És ez volt annak a módja, hogy biztosítsák az olcsó munkaerőt. A rendszerváltást követően ugye a gazdasági átstruktúrálódás is lassan haladt, ugyanakkor azáltal, hogy szabad mozgás vált lehetővé, a munkaerő ára is elkezdett emelkedni. De hogy én nekem mindig volt egy ilyen érzésem, hogy alapvetően a dél-afrikai történelemben van ez a struggle, én csak ez a küzdelem, hogy valójában a kezdetektől fogva meg kellett küzdeni a föld megművelését elősegítendő. Ugye hát az ország nagyon kiterjedt, tehát amikor Dél-Afrikáról beszélünk, azt az európai ember nehezen is képzeli el, hogy Dél-Afrikai Köztársaság az egy akkora ország, mint hogyha Németországot, Franciaországot és Olaszországot egyben, egy területként veszed. Hát ez 1.200.000 négyzetkilométer.
És élnek benne talán 61-2 millió?
Hát én körülbelül. Hivatalos és a nem hivatalos 55 és 60 millió közötti a lakosságnak a száma. Nincs ilyen lakcímnyilvántartás, mint nálunk, úgyhogy ebből kifelag csak egy sacolni lehet a népesség egy számát. Ugye, és ami nagyon nehéz, hogy eznek a 60 millió embernek körülbelül a fele az mély szegénységben él. És az ebből való ki törés az nagyon nehéz, és jelenleg az ország lecsúszó pályán van, ugyanis csak hogy egy példát mondjak, biztos te is tapasztaltad, amikor ott voltál, hogy vannak áramkimaradások, tervezett áramkimaradások, ezt úgy hívjuk ott, hogy load shedding, mert ugye nem elég az áramtermelési kapacitás, ugyanis azok a fejlesztések, illetve új beruházások nem készültek el, vagy nem a megfelelő módon a 80-as éveket követően, amikre szükség lenne ahhoz, hogy a megduplázódott népességet, illetve a megnövekedett keresletet kielégítsék, és ezért ezt a rendszer szinten kezelni kell, ezért például jelen pillanatban elég magas szinten van ez az áramkimaradási rendszer, most a 6-os vagy 8-as szint a jelenlegi állás, ami azt jelenti, hogy naponta 6x2 órára nincsen áram a adott területeken, ugye ez be van osztva egy ilyen nagyon rotációs alapon, egy mindenki követheti, hogy a saját területe az hova tartozik, ugye, és ez nem csak az én magánéletemet érinti, hogy mikor főzök reggeli kávét, vagy mikor indítom el a mosógépet, hanem azt is érinti, hogy az adott üzletek, a biznisz, az hogyan fut.
Működik. Nem.
Igen. Természetesen azért a turisták megnyugtatására mondom, hogy a legtöbb hely ma már, ahol a turisták előfordulnak, azok szállodákban, borfarmokon, éttermekben, ott vannak generátorok, amik a kieső áramfogyasztás idejére biztosítják az áramot, így van.
Említetted a bányákat, a farmokat, ugye aranyban, uránban, gyémántban, szénben gazdag az ország. Igen. Tehát nagy bőség van ezekből a kincsekből, és hát úgy tudom, hogy ugye az apartheid után törekedtek is arra, hogy ismét felvirágoztatni Afrikát, és hogy innen kellene, hogy induljon ebből a legdélebbi országból ez a felvirágoztatás. Most hova kalibrálnád az országnak az erejét, gazdasági erejét?
Ha jól tudom, ugye sokáig a dél-afrikai gazdaság volt az első legpotensebb gazdaság Dél-Afrikában. Most Nigéria megelőzi az országot, és azt hiszem, hogy Egyiptom a másik, és így harmadik helyen van Dél-Afrika. Tehát, hogy mondjam, gondolom a világrangsorban veszített a helyzetéből, viszont az afrikai térfélen is egy kicsit megindult az eltolódás, de még ennek ellenére is nagyon vonzó a különböző afrikai bevándorlók számára is az ország.
Azt mondják Dél-Afrikáról, hogy a világ egyvelegének egyfajta koncentrációja, rengeteg nép, rengeteg nyelv, rengeteg természeti adottság van egy helyen. Hogyha meg kellene most mondanod, hogy hány nyelvet beszélnek hivatalosan, akkor tudsz egy pontos számot mondani?
Persze, természetesen tudok. Az az igazság, hogy összesen 11 nyelv, hivatalos nyelv ma Dél-Afrikában. Ez azt jelenti, hogy több nyelvet is beszélhetnek, hiszen én magyarul beszélek, és az nincs a hivatalos nyelvek között, csak ez viccelődöm. De hogy alapvetően a hivatalos nyelv az 11 nyelv az országban, és az tartományonként változik, hogy melyik tartományban melyek azok a nyelvek, amik hivatalosan elfogadnak. Ugye a népesség összetételétől függ ez az a fajta. Az angol az mindenütt kötelező, vagy hivatalos nyelv. A mi tartományunkban ez a Western Cape, vagy a nyugat-fogföldi tartomány. Itt az angol, az Afrikaans és a Kosza, nem tudom jól csettinteni a hangot, de ugye a Kosza az egy csettintő nyelv, és tehát a Kosza nyelv az, ami hivatalosan használható.
És hogyha már csettintettél egyet, tudod, mi jutott eszembe? Szoktuk mondani, hogy hottentottául beszél, nem értem, hogy mit mond. És hogyha jól tudom, itt az őslakosok, az egyik őslakos nép, azok a hottentották, a koi-koi népcsoport.
Így van, a koi-koi vagy a koi-san népcsoport az, ami a fogföldi részen, tehát ezen a legdélnyugati ponton az őslakosság volt, és ők nem koszául beszélnek, tehát ők koi-san nyelvet használnak. Ez egy nagyon izgalmas, és remélem majd olvassuk a nyelvészek kommentárjait a podcast alatt, hogyha valamit rosszul mondanék, hanem ők egy csettintő nyelven kommunikáltak, és amikor a bantu törzsek megérkeztek, ugye az egyenlítőtől lefele lefolytak, és KwaZulu-Natalból tovább mentek a mostani Eastern Cape, tehát Kelet-Fokföldre, oda megérkeztek a koszák, és a koszák azok a zulu, tehát egy bantu nyelvet beszélnek, mint a zuluk, viszont átvették, mivel itt volt a népcsoportok keveredése a koiszánokkal, tehát ez a koi-koi népekkel keveredtek a koszák, és a csettintő hangokat átvették tőlük, és ezért a mai kosza nyelvben a csettintő hangokkal beszélnek.
Úgy, mint a busmanoknál.
A hottentották, és a koiszánok, és a busmanok, azok ugyanazokról az emberekről beszélünk, vagy ugyanarról a népcsoportról. Csak ugye régen a hottentotta elnevezés volt a hivatalos, a mai napig Fokváros környékén jársz, akkor az első nagy felgyűrődött hegységnek a neve az a Holland Hottent ott a hegyek, ami elválasztotta, onnan ered a név, hogy a telepeseket, illetve a Khoisanokat, Hottentottákat elválasztotta.
Amikor Fokvárosban az utcán elkezdtem közlekedni, akkor meglepő volt, hogy drótkerítések, villanypásztorok őrzik a családi házakat, sőt, egy-egy ilyen nagyobb közösséget is. Időnként favellákat láttam hullámlebezekből építve, ahol akár több száz ember is élt, és aztán beérkezve a városközpontba, ugye a Waterfront részre, ott pedig ilyen csodálatos szállodák, konferenciaépület, ha jól tudom, 6000 főt tud befogadni, irodaházak, üvegirodaházak. Őrületesen nagy volt a kontraszt a vizuális élményben is.
Igen, ez sajnos így van. Alapvetően ugye a belvárosi rész az, ami az eredeti, hogy mondjam, a holland telepből kiépülő európai nagyvárosok mintájára épül fel, történelmi városrészekkel, az új irodaházakkal, akkor a Waterfront, ugye a kikötői negyed, ez egy nagyon izgalmas egyvelege a tengeri hajózásnak, mind az ipari, mind a személyi hajózásnak, illetve ott van egy ilyen szórakoztató iparnak és a különböző boltoknak, irodáknak is, és ugyanakkor sajnálatos módon a várost mint egy körbeveszik a szegény negyedek, amit itt Townshipeknek az dél-afrikai elnevezése hívunk, ahol ugye a kevésbé tehetős emberek élnek. Úgyhogy ez az egyenlőtlenségen azért vannak természetesen programok, illetve fejlesztési pontok, hogy egy kicsit jobban széthúzni a várost, több centrumot kialakítani, ami azért ha lassan, de halad is, tehát hogy azt gondolom, hogy azért figyelnek erre, de hát az továbbra is ugye a koncentráció az a belvárosi részeken van.
Most nagyjából egy ilyen big picture-t adtunk, ugye ez maga a város, és az első személyes találkozásom az emberekkel az viszont nagyon pozitív volt, tehát például a recepciós a szállodában az konkrétan elénekelte, hogy melyik lesz az én szobám, és nagyon jókedvűen, derűsen fogadott. A másik helyen a pincér az eltáncolta, amikor nem, hát úgy mondjam, volt egy kicsi gap a kommunikációnkban, nehezen értettük meg egymást, és ő eltáncolta, tehát van egy ilyen derű az emberekben. Én legalábbis ezt tapasztaltam. Te hogy éled ezt meg ott?
Örülök, hogy ezt mondod, mert én nekem is ez a tapasztalatom, így 8 év után is. Én azt gondolom, hogy persze benne van az is, hogy ki milyen típus, de hogy alapvetően az emberek kedvesek. Tehát,
igen,
hogy így
igen.
Kedvesek, nyitottak, akár azt is persze erre mondhatod azt, hogy az üzleti érdek ezt kívánja, persze, hogy ezt kívánja, de mennyivel jobb úgy kezdeni, tehát, hogy én imádom Fokvárosba, amikor megérkezem, és akkor megkérdezzék, hogy how's it? Hogy hogy vagy, uh-huh. Ugye, vagy hogy how are you doing? És akkor nem, ez nem csak egy ilyen egy kérdés, hogy hogy vagy.
Nem
hogy
az
akkor,
amerikai
mint az nem az amerikai, nem az amerikai, hogy jaj, akkor már lépjünk is tovább, hogy hanem úgy igazán, na hát, és milyen napod volt, és hogy, hát mert ugye ez a kapcsolódás, ugye a nagy elszigeteltségnek azért az is az ára, hogy sokkal jobban egymás felé fordultak, és ez a fajta kultúra megmaradt, odafigyelnek, segítenek, hogy így, hogy nekem így megérkezek valahova, hogy hú, de jó, hogy ideértem, jaj, de jó, hogy itt van, nyugodj meg, adjunk egy pohár vizet, mit szeretnél, hogy legyen jó, kicsit dumálnak, hogy akkor, persze ez mindig izgalmas, hogy én külföldi vagyok, de hát akkor te milyen külföldi vagy, hogyha itt élsz, akkor erről is lehet így beszélni. Néha persze, hogy mondjam, ez tud fárasztó is lenni, hogy ja, honnan jöttél, és akkor így...
Kezdeni előről,
de hogy én mindig viccelek ezzel a férjemmel, mert őt jobban megviseli, mert ő jobban szereti ezt a beolvadást. Én meg azt gondolom, hogyha nem olvadok annyira be, az... mert hogy én nem nehezebben azonosulok azért ezzel a fehér elnyomó kulturális háttérrel, és én szeretem azt, hogy én külföldi vagyok, itt élek, és hogy így annyira jól meg tudnak nyílni. Olyan jókat szoktam beszélgetni. Néha utazom a buszon, hallgatom így az asszonyokat, hogy így csevegnek a fejem fölött, mosolygok rájuk, akkor így nagyjából tudom követni, hogy mit beszélnek, de például van a fokvárosi színeseknek az angolja, ahhoz nekem úgy kell még a mai napig fülelnem, hogy így biztos tudjam, hogy és csak hogy nagyjából jön át, hogy most éppen mi a téma.
Na és akkor még egy percünk van Nóra arra, hogy mi az, amit kihagytunk a turizmusból. Voltunk a Táblahegyen, voltunk a Jóreménység fokánál, ellátogattunk borászatokba. Mondjál még két olyan látnivalót, ami közel áll a szívedhez, mielőtt elbúcsúzunk a hallgatóktól.
gondoltam, hogy a hallgatókat érdekelt, hogy Dél-Afrikában azért jó pár kulturális és természeti szépség is az UNESCO világörökséghez tartozik. Ebből az egyik ugye a Robben Island, a Börtönsziget, ahol Mandela raboskodott, az első szabadon választott dél-afrikai államfőről beszélünk, aki 20 évig maga is a sziget lakója volt, de korábban már ezt a telepesek is használták, fegyencek, illetve több funkciója volt az évszázadok során, de többek között fegyenceket és leprásokat is tartottak ott fogva. Ez az egyik, az, ami szerintem a Fokvárosi egyik UNESCO-s világörökség része, a történelmi iránt érdeklődők, az biztos ellátogatnak oda. A másik számomra az a természeti szépségek közül, hogy azt, hogy az úgynevezett Cape Floral Kingdom, tehát a fokföldi növényvilág, az is az egyik világörökségi rész, hiszen egy viszonylag kis területen 8000 különféle növény és állat él. És az, amit én nagyon szeretek, az mindenki, ha fölmegy a táblahegyre, vagy sétál a hegyoldalban, akkor a fine boss, tehát ezt a fajta növénytakarót, ezt a bozótos növénytakarót, ezt mindenképpen szimatolja meg, mert minden évszakban különböző illatokat áraszt, attól függően, hogy az összetételében melyik növényzet, ami a legigazából jellemzőbb. Még mondhatok még egy kedvencet?
Hadd szóljon!
Mert az ritkán esik szó róla, hogy a dél-afrikai kortárs művészet, festészet, szobrászat is nagyon-nagyon magas színvonalú és nagyon jelentős, és hogyha vannak a hallgatók között olyanok, akik kifejezetten ebben a témakörben szeretnek újdonságokat felfedezni, látni, akkor érdemes ellátogatni a Waterfronton, a kikötőben lévő, egy silóból átalakított szálloda és múzeum, és a legnagyobb, ami egy kortárs afrikai gyűjteményt tartalmaz, a Zeitmokka. Ez az egyik, a másik pedig van egy másik nagyon kellemes galéria, a Norval Art Foundation, ami pedig a Fokvároshoz legközelebb eső Konstancia borvidék szívében van, ott lehet gyönyörködni különböző képekben.
Én szerettem volna egy dél-afrikai nyelven elköszönni tőled és a hallgatóktól. Ugye beszéltünk arról, hogy 11 nyelv, hivatalos nyelv van Dél-Afrikában. Hát egy picit bajba vagyok, hogy most akkor melyiket válasszuk a 11 közül. Hogy köszönjünk el?
A legegyszerűbb szerintem, hogyha hát vagy nekem legegyszerűbb, inkább így mondom, mert hogy ugye az angolon túl az afrikaans az, amit még a Fokvárosban sokan beszélnek, és akkor viszont tudok kapcsolódni az előző adáshoz, mert ott hogy köszönt el a holland vendéged? Totszins.
Totszins, az
így van, és az afrikaanszul is totszins az elköszönés, hiszen az afrikaans az a holland így alapokon van. Nyugvó nyelv, amihez persze a német, a portugál, a kosza, a szanok is hozzátették az ő szókincsüket, viszont egy egyszerűsítettebb nyelvtanal jár a nyelv, attól persze nem lesz egyszerűbb, de ők mondják, hogy totszins. És akkor várlak benneteket Fokvárosban.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és jó utat kívánok Dél-Afrikába, Fokvárosba, hiszen hamarosan indulsz.
Így van, itthonról hazamegyek. Köszönöm.
Jó utat, még egyszer. Kedves hallgatók, tőletek is búcsúzom. Veletek legközelebb, egy hét múlva ugyanekkor, ugyanitt találkozhatunk. Az Egy életemet és benne Babi Keditet hallottátok. Sziasztok!